Rádió hallgatók. Ma Udvardi Tibor, kardiológus, belgyógyász, főorvosnál vagyok, és vele készítek egy rövid interjút. Első kérdésem, ugye ön orvos, miért ezt a gyönyörű hivatást választotta?
Én kisgyerekkoromban is nagyon szerettem tanulni, sokat olvastam, így nőttem föl, és én azt gondoltam, hogy az orvos egyetem a legnehezebb egyetem. És ezt meg kell próbálni, és így. Gyakorlatilag bárhova mehettem volna, mert állítólag a készségeim mindenre predesztináltak volna, akár humán, akár nem humán vonalra is, de a gimnázium után, az érettségi után el kellett dönteni, hogy műszaki pályára megyek-e, esetleg pedagógus pálya, matematikus, történelem szak, ezek mind érdekeltek, és a gimnáziumban eléggé sok biztatást is kaptam az osztályfőnökömtől, a matematika tanáromtól. Az egyik ugye a történelem vonal, a másik a matematika vonal, de végül is azt gondoltam, hogy a legszebb pálya az orvosi pálya, hogy ez a legnagyobb kihívás, és ezért, tulajdonképpen ezért.
És akkor, ha már orvosi pálya, akkor miért a kardiológiát, és miért a belgyógyászatot választotta?
Ha az ember elvégzi az orvosegyetemet, illetve amikor elkezdi az orvosegyetemet, akkor még nem igazán tudja, hogy mi lesz a vége, illetve hogy melyik disziplina lesz az, ami aztán az élete végig elkíséri. Így voltam ebben persze én is. Gyorsan közlöm, hogy én pápán születem, és itt is fogok meghalni, szóval én el sem tudnám az életemet képzelni máshol. Tehát én eleve tudtam, hogy haza fogok jönni. Haza is jöttem, annak rendje módja szerint, és a belgyógyászat az a terület, ami az én szememben az igazi orvoslás. Tehát az igazi orvos, most nyilván nem akarok senkit, mert más kollégákat megsérteni, de szerintem az orvos az a belgyógyász. Hát azért nyilvánvaló, hogy belgyógyászatból szakvizsgáztam le, és mert a pápán nem volt kardiológia, más sem volt persze, sok minden nem volt, de a leggyakoribb betegség mégiscsak a kardiológia tárgykörében fordul elő. Én azt gondoltam, hogy biztos, hogy hasznos lesz a városnak, hogyha lesz egy kardiológus, és hát ez vezérelt végül is erre a pályára.
Minden pályának megvannak a maga nehézségei, kihívásai. Ön mit lát legnehezebbnek a pályája során, munkája során?
Így van. Szóval ez a pálya az, ahol az embert a legtöbb bánat és a legtöbb öröm is éri egyben. A problémát a korlátok jelentik. Tehát az, hogy az ember nem tud mindent az emberről, az emberi szervezetről, a betegségekről, vannak még fehér foltok nyilván, és a nehézségek ebből fakadnak, hogy nem tud az ember segíteni. Hiába próbálja, vagy hiába akarja, sajnos néha szembesül azzal, hogy tehetetlen vagy. Vannak ilyen betegségek. De hangsúlyozom, hogy ez nem riaszt el attól, hogy az ember akarjon tanulni, akarjon gyógyítani. Ami rajtam múlik, illetve ami az orvoson múlik, azt az adott körülmények között, az adott fejlődés, vagy tudományos szinten, ha ezt eléri, azt a szintet, ami elvárható ma egy orvostól, akkor az elkésbet egyugodt. Annak ellenére mondom ezt, hogy sokszor meghasonlik az ember önmagával, én is velem is előfordult, hogy napokig őrlődtem valami. És akkor mindig megfogadtam, hogy ha én még egyszer kezdeném, akkor nem csinálnám. Mert ha itt valami nem sikerül, vagy valami buktató van, akkor itt van a legnagyobb baj. El lehet rontani egy, nem tudom én, egy tervezést, el lehet rontani ezt, el lehet rontani egy asztalos munkát, el lehet rontani egy festést, de ember életet azt elrontani nem lehet. Nem szabad. Tehát ezért nagy kihívás. Ennek ellenére nagyon sok örömöt is ad, és az önbecsülés, mi vezérli az embert? Az önbecsülése. Az, hogy külön akarok lenni, mint a többi. Ez ilyen egyszerű. És mivel, hogy ez volt a legnagyobb kihívás, az orvoslás, és azon belül is a kardiológia, mert ott vannak a legélesebb helyzetek, akkor az ember azt mondja, hogy akkor inkább ezt csinálom, mert én erre vagyok hivatott, elhivatottságot kell érezni, és hogyha ez megvan, akkor könnyű a dolog. Ez egy hivatás, így van, szóval itt nem lehet, ez nem egy szakma, ez egy hivatás. Az egész életemet rátettem én is. Hát szabadságra nem igazán mentem. Megértem a 65 évet, az elmúlt 40 évben, hát hogyha összeadnám a szabadságaim számát, akkor az nem tett neki egy hónapot. A vasárnapjaim és a szombatjaim is bizony rámentek a kórházra. mert nem is éreztem volna magam jól, hogyha nem ott vagyok, hogy ez engem annyira imádtam én ezt a dolgot csinálni. Most már ugye, hogy persze ki kell mondani, hogy öregszem, mert hát a 65 év az nem gyerekkor. Ahogy öregszem, most már én is belátom, hogy bizonyos dolgokat nyilván másképp csináltam volna. Másképp kellett volna csinálnom. Nem tudom. Az ember gyarló. Én is az vagyok, mindenki az. Az orvos sem szent, vannak gyengéink, vannak hibáink, csak a hibákat itt nagyon nehéz helyrehozni. És ha meghasonlik az ember önmagával, az nagyon veszélyes. Ezért arra kell törekedni, és mindig erre is törekedtem, hogy ez ne érjen utol engem. Remélem, hogy sikerült.
Akkor adjon nekünk egy titkot, hogy hogyan tud a nehézségekből kilépni. Mi az, ami segít önnek?
Én ezt most nagyon-nagyon őszintén mondom, hogy az Isten. Adi írja, hogy mikor mondja, hogy a lelkemet roskadozva vittem, csöndesen és várhatóan átölelt az Isten. Én valahogy így vagyok vele, hogy engem mindig ő hozott ki. Ő húz ki ebből a gödörből, amikor a lelkem bent van. Persze nekem könnyű a dolgom, mert én kisgyerekkorom óta így nőttem föl. Hát én ministráltam. Hát én azért kórusban énekeltem, én kántorkodtam is. Ugye a nejemnek két nagybátyja is gyakorló pap, az Alföldön élnek. Még ifjabb koromban, amikor elmentünk hozzájuk, akkor én azért kántorkodtam. Tehát nekem ez nem egy probléma, hogy kapaszkodjak valamibe. Az olyan természetes kapaszkodó, mint az, hogy van két lábam. Maga a Jóisten, igen.
Tehát azt mondja, hogy kicsikorban elkezdődött önnél. Mennyiben változott meg felnőtt korára ez az érzése, ez a Jóistenhez való kötődése? És mit érez ezáltal?
Amíg kicsi az ember, amíg még gyerek, addig azért jár templomba, mert el kell menni. Nyilván a gyerek észre az a legtermészetesebb dolog, hogy a templomba el kell menni. Amíg aztán, amikor az ember fölnő és belekerül a mindennapok harcaiba, akkor hajlamos arra, hogy ezt elfelejtse. Én megmondom őszintén, hogy amikor az egyetemre kerültem, akkor én hajlamos voltam ezt kihagyni. Tehát akkor már nem mentem el minden nap misére, minden vasárnap misére, holott ezt nyugodtan megtehettem volna ott is. Hanem amikor hazakerültem, és elkezdtem a pályát, ahogy telt múlt az idő, és ahogy az ember egyre több, hát hogy is mondjam, negatív élmény is ér, persze, egyre inkább hozzá kellett fordulni. Tehát nincs meg az ember magában. Ez az, hogy nincs más. Tehát én annak örülök, én minden reggel és minden este megköszönöm az Istennek egyetlen azt, hogy vagyunk. Jézusnak az, hogy velem van, mert ő velem van. De az Istennek minden nap meghálálom, meg kell köszönni, és meg kell szolgálni persze az ő szeretetét, és próbálok úgy élni, meg úgy dolgozni, hogy hát végülis az egész munkám arról szólt, hogy hát mivel megesküdtem én, amikor orvossá vattak, hogy minden tudásom legjavát adom és az életemet, hogy az Isten szolgálom vele. Tehát itt nem lehet másképp élni, ezt a pályát nem lehet másképp csinálni. Ja, hogy visszatérve az eredeti kérdésre. Igen, vannak az ember gyarló. Az élet során, az folyamán néha előfordult, hogy mellőztem ezt a dolgot, de ahogy mondom, ahogy idősödik az ember, és ahogy egyre több az öröme a gyerekeibe, az unokáiba, ezt meg kell köszönni. Ez magát úgy nem jön. Nem jön. Úgyhogy én hálát adok a nagynénémnek, hálát adok a halóporaiba is, a szüleimnek, hogy engem úgy neveltek föl, hogy szeressem az Istent. Ne féljem az Istent, hanem szeretni kell. És én nagyon szeretem. Jézust is nagyon-nagyon.
Munkája során hogyan tudja ezt kamatoztatni, hogy ön szereti a Jóistent?
Erőt ad, tudom azt, hogy a képességeimet, hogyha latba veszem, akkor, és megpróbálom azt, amit a képességeim megengednek, én tudom, hogy az Isten meg fog segíteni. Én ebben olyan biztos vagyok, mint abban, hogy itt most beszélünk. Ő még soha nem hagyott el. Soha nem. Nem is fog. Én biztos, hogy nem, mert én persze ugyanolyan gyarló vagyok, mint minden más ember. Nyilván vannak bűneim, nyilván vannak eltévejedéseim, de hogyha én a lelkem mélyén hozzá tartozónak érzem magam, akkor én szerintem megsegít mindig. Mindig meg is segített.
Tudna-e nekünk olyan konkrét eseteket mondani, amikor úgy érzi, hogy ott volt ön mögött a Jóisten, vagy ön mellett?
Ez naponta előfordul. Hát, szóval nagyon éles helyzetek vannak, életveszélyes állapotok, amik hirtelen halált is okozhatnak, és ott dönteni kell egy pillanat alatt. Különösen ugye egy osztályvezetőnek meg aztán pláne nagyobb a felelőssége. Én ilyen értelemben nem ért kudarc, mert tudta, szóval ő mindig ott van velem. Mindig fohászkodom hozzá, hogy segítsen meg. Tehát nem csak reggel meg este, hanem hát fél óránként biztos, hogy eszembe van ő. Tehát én kilépek a liftből, amikor reggel beérek, akkor keresztet kell vetnem, és megköszönöm az Istennek, hogy egyáltalán legyen vele, megkérem, hogy legyen vele, mint hogyha a kezemet fogná. Nem tudom másképp megfogalmazni. Aki ezt nem így éli meg, annak én hiába mondom. Én nem akarok senkit meggyőzni, hogy fogadja el az Isten, mert anélkül fölösleges is élni, mert nincs is értelme. De ezt nem érzi, akkor én ezt nem tudom megmagyarázni. Hogy ez miért van így? Nyilván, hogy azért, mert így neveltek föl. Hála a jó Istennek. De ez is az Isten akarata volt, hogy így nőjünk föl.
Gondolom, nagyon sok beteggel találkozik, és a betegek körében észreveszi-e, hogy mondjuk aki hisz, hogy annak esetleg könnyebb egy ilyen, mondjuk egy műtéten átesni, vagy a betegségét elviselni?
Én megmondom őszintén, hogy elég szoros kapcsolatom van szinte valamennyi betegemmel. Hát régóta oda 20-25 éve járnak hozzám ellenőrzésre, kontrollra. És minden betegem azonnal érzi azt, hogy én egy vallásos ember vagyok. És így is beszélek velük. És a 80-85%-a biztos, hogy az. Tehát én ilyen durván ateista féleszű embert nem nagyon ismerek. Mert szerintem nincs is. Szerintem az embereknek a 90%-a hiszi a Jóisten, csak sajnos sokkal kevesebben fogadják el azt, hogy ő tartozik az Istennek, és nem fordítva. Amikor azt mondják, hogy de akkor miért hal meg ennyi, meg akkor miért van ez? Ennek nekünk ez semmi közünk. Az Isten az Isten. Nekünk semmiféle számon kérni valunk nem lehet. Ez egyszerűen tilos. Ilyen nincs. Ez olyan, mintha az anyámtól számon kérném, hogy miért tette ezt, és miért nem azt. Nem lehet. Ő tudja, hogy mit miért csinál. Nekünk el kell azt fogadni, és örülni kell neki. Örülni kell a madaraknak, a napnak. Az, hogy föl tudunk reggel kelni, és indul egy nap, egy jó könyvet olvasni, elmenni a templomba, megnyugodni minden vasárnap, beülni, és egy kicsit átlényegülni, egy kicsit jobban átlényegülni magát az Istennek, mert a mindennapos rohanásban sajnos csak erre marad időnk, hogy édes Istenem, köszönöm, hogy velem voltál, meg stb. Akkor egy kicsit más, az még pluszt ad hozzá az embernek, még több erőt, lelki erőt, fizikai erőt is, és kitartást kell az élet, ez az kell. De és ez a kitartás csak akkor valósulhat meg, hogyha megfogja az Isten a kezem, és ő megfogta. Mert kértem, hogy fogja meg. Ha nem kérem, akkor elvesztem.
Azt mondta, hogy volt egy időszak, amikor úgy eltért. Bocsánat. És aztán később visszatért. Mi volt az a pillanat, amikor mégis úgy érezte, hogy jaj, de jó, vagy vissza kellene, hogy igazán közelednem a jó Istenhez, egy újra templomba járni?
Végülis nem tértem el. Inkább csak arról van szó, hogy a fiatal korában az ember egyetemben, jönnek a bulik, az ilyen, olyan, korán nősültem persze, hogy jöttek a gyerekek, aztán valahogy nem volt rá időm, legalábbis úgy éreztem, hogy nincs rá időm, hogy mikor éreztem azt, hogy nekem ugyanúgy vissza kell jönnöm a templomba. Úgy lassan-lassan jött belém, nem tudom megfogalmazni. Végülis ez az érzés mindig bennem volt, és azon csodálkoztam, hogy hát úristen, miért nem megyek én el templomba minden vasárnap, mikor megtehetem. Sokáig nem tudtam megtenni, mert én vasárnap is dolgoztam. Sokat kellett ügyelnem, stb. De most már megtehetem, és ez olyan természetes, hogy én mondom, hát én nem vagyok normális. Nem elég reggelente meg esténként itthon fohászkodni, meg megköszönni, el kell menni. El kell menni az Isten házába, mert ez egy áldozat. Hát ha nem hozok áldozatot, akkor nem ér az egész semmit. Ezért megyek el.
Át tudta-e adni a családjának ezt az érzést, amit ön is érez?
Természetesen. Persze, nálunk mindenki az. Hogyne. Hát a kisgyerekeim is, hát kezdettől fogva, kisgyerekkorok óta. Hát a végig mentünk az első áldozással, a bérrel, stb. Sőt, a fiam, aki egy tötemszakos tanár, ő is tagja valamilyen katolikus egyház, most meg nem mondom, mi a pontos nevük, ő is kántorkodik. A lányom, természetesen ő is milyen vallásos, ő egy kicsit azért másképp áll a dolgokhoz, mert a férje református, sőt presbiter, a kisgyerekek, ott van két unokám, ők természetesen a fiúgyerek az már ott sertepertél a templomban. Nem kell az én családom, az eleve ilyen.
És most egy kicsit a hobbiáról beszéljünk. Látom, hogy itt a lakásában nagyon sok szép makett van. Meséljen egy kicsit erről.
Tulajdonképpen nincs ám hobbim. Néha ki kell törnöm az olvasásba, mert rengeteget kell olvasni, és mondom, egy kis manualitást viszek a dologba. Fizikai munkát nem nagyon végzek itthon, mert hát nincs is mit mégül is. Kisgyerekkoromban is nagyon szerettem rajzolni, festeni. Gondolkoztam azon is, hogy inkább művészpályára megyek. A nagybátyám, ő festőművész volt, a anyukámnak az öccse, aki, hát ez egy ismert festőművész, és talán tőle örököltem ezt a vénát, és ez úgy bennem maradt. Talán innen fakad az, hogy a szép dolgokat imádom, de végül is ezek is templomok, amiket én makettben megcsinálok, gyakorlatilag valamennyi az. Ha nem is jutok el oda, hogy megnézem őket, mert őszinte megvan, nem volt arra időm, hogy én utazgassak. Majd talán később lesz. Ha valóban nyugdíjba megyek, akkor talán lesz módon megnézni a mondjuk Firenzét, a Santa Maria Dei Fiorit, vagy a Szent Pál katedrálist, vagy a Szentpéter bazilikát. Nyilván, hogy ezeket én megcsinálom makettbe, ha megkapom az alapdolgokat. Ebben is kiélem ezt a fajta igényemet, hogy szeretem a művészetet, szeretem a egyáltalán minden, ami egyházhoz kötődik, én szeretem.
És akkor milyen könyveket olvas?
Be kell vallanom, hogy az én apukám, amikor mi nagyon kicsi gyerekek voltunk, mondjuk 6 évesek, 5-6 éves korunkban már azért voltunk olvasni, rendesen, addig nem kapcsolták le a villanyt a hálószobánkba, amíg olvasunk. Na most egy gyerek ugye nem szeret este 8-kor lekapcsolni a villanyt, ki szeret aludni, inkább olvastunk. És na jó, hát nem volt akkor is már egy határ, nyilván 10 óra után már hiába akartunk olvasni, nem olvashattunk, de gyakorlatilag itt kezdődött el az olvasásnak az igénye, illetve a szeretete. Hát kezdetben inkább a mesekönyveket, az én nagynéném könyvforgalmazó volt, tehát mi könnyen hozzájutottunk mindenféle, hozta is a könyveket. Kezdetben népmeséket, meséket, aztán a világ összes meséje, tehát a Grimm testvérektől kezdve a Verszi népmeséktől, az Andersen mesékig. Ezt már nagyon kiskorunkban, 7-8 éves korunkban mi ezt már mindig el is olvastuk, és akkor már fiatalon ilyen kis gyerekfejjel jöttek aztán komolyabb művek. Nem hiszem, hogy rajtam kívül pápán valaki 12 éves korában ismerte volna az amerikai bitirodalmat. Én ismertem. Ken Kézitől kezdve az amerikai bitirodalomnak a jeles képviselőjének a novelláitól kezdve. Aztán jöttek a francia klasszikusok, a romantikusok, főleg Hugo, főleg Dumas, de aztán jöttek a többiek. Mire én gimnazista lettem, én azt mondom, hogy én a világirodalom összes valamennyi, beleértve Emil Zolától, baromi széles a határ, Emil Zolától kezdve Thomas Mannig. Hát Thomas Mann az Isten. Hát ez félelmetes. Tehát mi ezeken már túl voltunk. Én például a gimnáziumban rendszeresen följártam Pestre, fölültem délután a vonatra, gimnázista koromban, fölültem és elmentem a Táliába. A Tália színházat nagyon szerettem, a társulata miatt is, a Kazimért is nagyon jó rendezőnek tartottam, a Kazimért. Nem tudom, ez a név nyilván már a maiaknak nem ismerős, ő volt a Táliának a főrendező. Rengeteg darabot fölmentem külön, pedig kisgyerek voltam, már te gimnazista azért még kisgyerek, és az éjszakai vonatra jöttem haza, képes voltam ilyenekre, hogy megnézem a, mit tudom, a kaukázusi kétekört, akkor az Ördög és a Jóisten Brechttől, a Godóra várva. Szóval egy csomó olyan művet, ami másnak nem jelent semmit. Én mindent olvasok. Ma már regényeket természetesen nem, tehát azért most már az utóbbi 10-20 évben regényeket nem. Én azokat, amit érdemes volt, én azt elolvastam. Ilyen kis könnyű sorozatokat természetesen nem. Én ilyeneket nem olvasok el. Nem olvasok el krimiket. Inkább művészettörténetet, inkább ezeket szeretem elsősorban. A történelmet nagyon szeretem. Livius, ki olvasta rajtam kívül Liviust? Mind a 4 kötetet. Én. Én elolvastam. Az ókori történelmet, főleg a római kort. Tehát elsősorban, aztán a korai és a közép-középkort szeretem, a franciákat, az angolokat. Az újkort egyáltalán nem, a 20. század kifejezetten idegesít. ez a magyar tehetetlenség, amit ezek műveltek ott a század előn és a század követően, ez tragédia. Ja, hát és a szakma. Hát a szakma az persze, az mindig olvasandó. Itt soha nincs megállás, itt mindig kell olvasni.
Egy záró gondolatként mondjon nekem valami olyan gondolatot, mondatot, ami az ön életében úgy végigvezeti, ami a rádió hallgatóinak esetleg egy támpont lehetne az ön életével kapcsolatban.
Én magamból kiindulva, én csak azt tudom zárásképpen mondani, hogy ha az ember fölfogja azt, hogy csak akkor boldogul, hogyha elhiszi azt, hogy van egy jó akaró, és ezt a jó akarót úgy hívják, hogy Isten. Ha az Istennek azt mondom, ha azt mondom magamban, hogy Einstein például azt mondta, érdekes mondta, Einstein azt mondta, hogy nem Isten teremtette a természetet, hanem maga a természet Isten. Most én ezt megfordítom. Nyilvánvaló, hogy ez attól függ, hogy ez hogy fogom föl. Lehet ez Isten tagadás is, de lehet nem is. Nietzsét is nagyon sokszor félreértették. Az a mondata például, hogy ha nem lenne Isten, ki kéne találni. Valaki fölháborodottan fogadja, valaki fölháborodik ezen, pedig nem feltétlenül az. Nietzsét ismerni kell, én ismerem, mert azért sokat olvastam tőle, abszolút vallásos ember volt. Na, tehát én azt mondom, hogy ha az Isten megajándékozott avval a lehetőséggel, hogy szerethessem az Istent, akkor szeretni kell az Istent. Félni kell olyan értelemben, mint ahogy az ember a szüleitől fél, mert féltünk gyerekkorban az apánktól, hogy ha rosszat teszünk, akkor kikapunk. Ilyen értelemben félni kell az Istent, hogy ne tegyél rosszat, csak jót. Ha nem tudsz jót tenni, akkor rosszat ne tegyél. Én zárásképpen azt tudom mondani, hogy soha ne tégy mással olyat, amit magaddal nem tennél meg. Soha ne kívánj másnak olyat, amit magadnak nem kívánnál. És soha ne beszélj úgy másról, hogyha nem szeretnéd, hogy rólad is így beszéljenek. Egy dolog kivétel az Isten. Az Istenről én szívesen beszélek, mert tudom, hogy van, és szeret, és én szeretem. Nélküle nem lehet élni. Aki nélküle akar élni, az nem tud élni. Az mindig elégedetlen lesz, ha nem sikerül valami, mert nem tudja fölfogni azt, hogy nem ez a lényege. Az Istenségnek nem ez a lényege, hogy most sikerült ez a dolog, vagy nem sikerült. Egyáltalán a lényeg az, hogy élek, hogy az életet tőle kaptam. Kinek ilyen az élete, kinek olyan az élete, az életet élni kell, jóvá kell tenni, és mindig arra kell törekedni, hogy ne csak magammal tegyek jót, csak magammal teszek jót, akkor nem teszek jót. Mindig másnak kell jót tenni, mással kell jót tenni, és akkor nekem is jó lesz. Tehát nem lehetünk önzők. Aztán jöhetnek közhelyek, mint ahogy minden közhely, nyilván azért közhely, mert igaz, hogyha bántanak, akkor ne kenyérrel dob vissza, stb. Tartsd a másik arcodat is, nyilván Jézus ezt elmondta, hanem hogy nem kell bántani senkit. Egyszerűen nem kell bántani senkit, jónak kell lenni, és mindig másnak kell jót tenni. Mi adjunk, és nem mi kapjunk. Jó, sokkal jobb így élni.
Ezek nagyon szép szavak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon értékes beszélgetést. Nagyon jó volt itt önnel lenni és beszélgetni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsoromban dr. Udvardi Tibor osztályvezető főorvossal beszélgettem. A műsort készítette Galláni Horváth Gabriella és Galla Zsolt, a Pápai Mária Rádió önkéntesei.
Mit ad a Pápai Mária Rádió?
Közelebb hoz minket Istenhez.
Hangja elmossa a magányosságot.
Barátokat ad, és mesél nektek.
Utat mutat jóban, rosszban, betegségben, szegénységben.
Az Úrhoz vezet minket.
Nálunk ez a rádió. Pápaiak Máriával együtt a hídben.
Reggeli magazin műsorunkban pápai stúdiónk adása után híreket mondunk.
Rövid híreinket hallják, a mikrofonnál Kontra Zsuzsa.